Rádió Egyetem. Szarvas Melinda előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele.
Sok részletről lesz szó, remélem, hogy a végén összeáll majd egy kép, vagy legalábbis valami, amiről úgy szeretnék beszélni. Az egyik ugye a Szenteleki Kornél a Vajdaság Kazincia, ez tulajdonképpen már életében ráragadt ez a jelző. Részemről, vagy legalábbis számomra visszakövethetetlen, hogy ezt kiírta le először, és ki mondta ezt rá először. Ő maga is tisztában volt ezzel a titulussal, úgyhogy erről is majd még lesz szó. A másik, amiről lesz szó, az ugye Cigány Lóránnak a Mikazin című eszéje, amit viszont ő Csészavó Lászlóról írt. Ugye Csészavó Lászlóról majd lesz szó. A nyugati irodalomnak volt egy meghatározó vezéregyénysége. Ebből adódik ugye a kérdés, hogy mi a között Csészavó Lászlóban és Szenteleki Kornélban. Nyilván az ő kazincíságuk, de hogy mi is az, hát az remélem, hogy ki fog derülni az előadás közepetáján. Az Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele, ugye ez a tulajdonképpen az alcíme a mai előadásnak, az irodalom szervezésnek, illetve pont ennek a kazinci analógiának a megértését célozná, ami ugye kazinci egy magyarországi irodalom történetben ismert alak, és tulajdonképpen az ő személyiségén keresztül próbálják mintegy megérteni a nyugati irodalomban, vagy a nyugati magyar irodalomban történteket, illetve a vajdasági irodalom történetben fellelhető folyamatokat, ami ugye magával hozza, hogy a határon túli magyar irodalom történetek a magyarországi.
Elhangzott Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele. Szarvas Melinda előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 7-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyő Janka.
A nyúlást is tételez. Nem önállóságában értékelődnek föl ezek a művek, vagy egyáltalán nem kritizálódnak ezek a művek, hanem mindig valaminek a megfeleltetéseként, ami hát majd kiderül, hogy jó-e vagy sem. Az eladás vége fele fogok arról beszélni, hogy hogyan viszonyult, és hogyan viszonyul ma a kritika egy-egy határon túli műhöz. Ugye ez egyfelől a Kazinci párhuzam felől is érdekes kérdés lehet, másfelől pedig az előbb említett megfeleltetések miatt. Szenteleki Kornélnak a Vajdaság Kazincia szerepét, ugye, ahogy említettem is, Cigány Lóránt eszéjén keresztül fogom majd magyarázni. Ugye, tehát így három emberről kell majd beszélni, illetve három irodalom történeti korszakról. Tehát egyrészt beszélni szeretnék majd az irodalmi egységesülés időszakairól, ami egyrészt Kazincinak a korszakát is jellemezte, a nyugati magyar irodalmat is elég erősen foglalkoztatta, és Szenteleki Kornél, ugye, aki megszervezte a vajdasági irodalmat, szintén ezzel a problémával küzdött. Másrészt, mint hármójukhoz kapcsolható a nemzethalálnak a romantikus víziója, ugye Kazinci révén még a herderi nemzethaláljóslat miatt, a határon túli területek miatt, meg hát nyilván, mert határon túli területek lettek, mindhármójukat egy nagyon hasonló kritikai szemlélet fűzi össze. Nem hiszem, hogy annyira nagyon ismert lenne Szenteleki Kornél, aki Stankovics Kornél néven született, Pécsen egyébként, és 1933-ban Szivácon halt meg. A nevéből is látszik, hogy szerb származás, és nyilván apai részről, hogyha egyszer a nevében látszik. Ami egyébként érdekes kérdés az egész vajdasági irodalommal kapcsolatban, akár mondjuk Herceg Ferencre, hogyha gondolunk, aki meg ugye sváb, illetve német származású. Tehát itt nagyon erős identitás és nemzetiségváltások vannak. Tehát az, hogy vajdasági magyar irodalom, az eléggé megengedő kategória ilyen szempontból. Szenteleki Kornélt ugye a Wikipédia szerint az utókor elsősorban, mint írót tartja számon. Kétlem, hogy valaki is hallott volna róla, mint író egyéniségről. A leginkább emlegetett műve az Isola Bella, ami hát egy ilyen franciás, romantikus lány regénynek tekinthető, tulajdonképpen erős ideológikus megalapozottsággal. Pintér Lajos írta róla azt a 70-es években, hogy franciásan ír, könnyedén, lebegőn, úgy szalad a tolla, írhatna tán novellát, regényt, olyat, mint Kosztolányi írt, az Esti Kornélhoz hasonlót. Hát írhatna tán, de nem véletlenül nem írt, mert hát azért némi különbség adódik a két szerző között. Szentelekit inkább, mint folyóiratszerkesztőt, illetve mint irodalomszervezőt lehet ismerni. Az ő nevéhez fűződik a vajdasági írás, ami egy másfél gyenge két évig megjelenő folyóirat volt 1928-tól 29-ig. Annak a folytatása volt tulajdonképpen a Kalandja, ami 32-ben indult és 44-ig jelent meg, és ezzel párhuzamosan, tehát a Kalandjával párhuzamosan futott a Mi Irodalmi című lap, ami egy tisztán irodalmi, egy prózai és verses folyóirat próbált lenni. Emellett Szentelekinek ugye a levelezése az, ami nagyon meghatározó és nagyon fontos forrásként szolgált tulajdonképpen ennek a korszaknak a megértéséhez, aminek egyébként mostanában tett, én, ha jól tudom, akkor jövőre lesz új és bővített kiadása, ami most van, bizonyos szempontból jól használható, de pontatlan, filológiailag egy pontatlan kiadás létezik most. Csészabó László, ugye ő a mi Kazincink Cigány Lóránt megfogalmazása szerint, egy-két szót róla is. Ő 1905-ben született Budapesten, 84-ben ugyanitt halt meg. Közgazdasági tanulmányokat végzett, Párizsban tanult, a Magyar Rádiónak volt a munkatársa, valamint ugye 48-ban emigrált. Először Olaszországban, majd 51-től Nagy-Britanniában élt, és hát tulajdonképpen ebből az emigráns létből szervezte ő meg részben a nyugati magyar irodalmat. A holland Mikes kör tekintette őt kvázi osztályfőnökének. A 56 után kivándorolt fiatalokat gyűjtötte ő össze is, és próbált nekik segíteni. 83-tól pedig a BBC-nek a munkatársa volt, a magyar részlegnél a rádióban dolgozott, mint beolvasó, illetve később, mint szerkesztő is. Nagyjából észrevehetően összekapcsolja Csészabó Lászlót, illetve Szenteleki Kornélt, azaz ő vezéregyéniség szerepük, illetve ez a jellemzőjük. Csészabó Lászlóról a Cigány eszében olvasható, hogy az 1945 utáni magyar emigráns irodalomból soha nem jött volna létre a mai virágzó nyugati irodalom, ha egy Csészabó László-szerű egyéniség nem áll az élére. Ha történelmi analógiára gondolok, természetesen Kazinczy neve és szerepe ötlik az eszembe. Tehát amennyire én utána tudtam keresni, Csészabóról Cigány Lóránt az, aki ezt a Kazinczy párhuzamot felvetette, vagy akivel kapcsolatban ő ezt bevezette. Ezzel szemben pedig most egy Szenteleki Kornél levélből idéznék. Ez 33-as, egy-két hónappal a halála előtt írta ezt. Én szívesen csinálom tovább a dolgaimat, a kritikát, a buzdítást, az útmutatást, a tervek és elgondolások vázolását, ezt a szívós kazinciskodó szerepet, de ismétlem nem hiúságból, munkám nagyobb részéről úgysem lehet tudomást szerezni, hanem tisztán kötelességérzetből. Ez egy Kende Ferencnek küldött levélből idézett részlet, és itt látszik, hogy ő maga írja ezt a kazinciskodó szerepet, tehát tudatában volt ennek a, egyrészt a felelősségével, másrészt egyáltalán létével ennek a szerepnek. És hogy miért éppen Kazinczy, azt is a Cigány Lóránt eszéből lehet tudni, vagy hát ő magyarázza aképpen, hogy miután Kazinczy Ferenc 1801. júniusának legvégén 2387 napig tartó raboskodás után kiszabadult, a tanfelügyelőként fizetett állami hivatalnok és fordítgató, németes műveltségű szépélek egy-két éven belül az akkori döcögős kommunikációs viszonyok ellenére az irodalmi élet központja lesz, illetve ő teremti meg az irodalmi életet széphalmi kúriájából. Tehát itt megfogalmazódik ugye az az egy személyes intézmény jelenség, ami egyrészt Csészabóhoz, másrészt Szenteleki Kornélhoz is kapcsolható. Ugye Szenteleki Kornél is Szivácban, mint egy amúgy nem létező irodalmi központban működött, és onnan szervezte ő is a vajdasági irodalmat. Ugye, amit előre is vetítettem, az irodalom sajátos helyzete az, ami ezt a három figurát tulajdonképpen összekapcsolja. Először megint nézzük a nyugati magyar irodalmat. Itt ugye szintén a Cigány Lóránt eszéből idézem, hogy a nyugati magyar irodalom, melyen elsősorban csak az elmúlt 30 évben kibontakozó írásbeliséget értem, ugye 2005-ös a cikk, tehát ilyen 70-es évek, mostanában érte el azt a fejlődési fokot, melyet az országhoz kötött irodalom Kazinczy korában, tehát a saját irodalmi tudat megjelenésének szakaszába lépett. Ugyanezre a szintre a vajdasági irodalom, hát nyilván ugye mivel, hogy a nyugati magyar irodalom nem Trianonnal alakult ki, de ez a 30-as évekre tehető, szintén egy Szenteleki Kornél levélből idézem, 32-ből, én sohasem törekedtem vezéri szerepre, az események, a körülmények állítottak élére annak a mozgalomnak, mely az irodalom önálló életéért folyik lankadatlan lelkesedéssel. Hát a Kazinczyval együtt mind a három helyzetben az irodalmi intézményesülésnek egy újabb fokozatáról van szó, amit ők megpróbáltak elérni és megtartani. Ezen túl pedig pont az irodalom státuszának a változása hozta magával. Itt is ugye megjelenik, hogy az országhoz kötött irodalom, tehát egy nemzeti jellegnek az erősítése, illetve a kiemelése volt fontos. Tehát a nemzetiségnek a megóvása, ugye ehhez kapcsolható az előadásom elején is felvezetett nemzethalál vízió, illetve ennek a féltésnek a megjelenése. Szintén a Cigány Lóránt eszéből idézem a Kazinczyra vonatkozó részletet, hogy az öreg Kazinczyt is foglalkoztathatták ilyen sötét gondolatok, A nemzethalál romantikus víziója ott kísértett az 1820-as években Herder jóslata nyomán, a magyarságot a germán és a szláv népek tengerében a kipusztulás fenyegeti. Ugye Szentelki révén a szláv népek tengere az szó szerint is értendő, tekintve, hogy ugye Jugoszláviába csatolták, vagy Jugoszláviához csatolták a vajdasági részleget. Itt már megjelenik az a veszélyeztetettség érzés, ami aztán a kritikai viszonyulásban csapódott le, tudniillik, hogy sokkal megengedőbbé váltak ők hárman az éppen induló fiatalok felé, tekintve, hogy a létszám volt a fontos, tehát hogy legyen az a közeg, amiből aztán persze idővel rostálódik érték alapján is, hogy ki az, aki irodalmat csinál, ki az, aki nem, de először kellett egy bázis, előbb kellett egy termés, amiből aztán később lehetett rostálni. Szóba jön a kritikai viszonyulásnak a kérdése is. Szintén Kazinciról a cigány eszét idézem. Az öreg Kazinci azonban az utolsó leheletéig optimista volt, amikor írt, a legkisebb kedvező jelet is mindig kitörő lelkesedéssel ünnepelte. Kazinci kritikai viszonyulásáról talán a legismertebb ellentét ugye a Kölcseivel való kritikai álláspontoknak a különbözősége, ami ugye versenyén csapódott le leginkább, mikor ugye Kazinci kiadta tulajdonképpen az első ilyen nagyobb versenyi gyűjteményt, nagyon sok rossz verset és írást is belevéve, amit viszont ugye Kölcsei vetett a szemére, és Kazincinak nagyon hasonló évei voltak arra, hogy miért lehetett egy ilyen tömegű vers gyűjteményt kiadni, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy rossz, de legalább van, és fiatal, és főleg ugye abban az időben tényleg a Kazincinak egy vérfrissítés volt a szándéka, másfelől pedig egy bázisnak a megteremtése. Az idő, én úgy gondolom, hogy azért akárhogy is, de Kazincit igazolta annyiból, hogy Berzsenyről még a mai napig is tudjuk, hogy kicsoda. Csészabó László írt a Látóhatárban, az, hogy 1000 író nyugatra tart, mondogatom magamnak, amióta a menekülés folyik, 1000 író és mind 20 esztendős. Ugye itt is egy nagyon fiatal gárda az, ami szóba kerül, amikik hát nyilván nem feltétlenül vannak felvértezve olyan irodalmi tudással vagy olyan esztétikai értékkel, ami feltétlenül garantálja, hogy ők aztán meg is maradnak az irodalomban. Szintén majd fogom idézni ezzel kapcsolatban például Ferdinándi György megjegyzését. Nagyon sok dilettáns volt az 1000 író között, akiket Csészabó viszont mindig lehetőséghez próbált juttatni, és hát ugye, ahogy emlegettem is, a holland Mikeskörnek a vonzáskörében tartott, illetve próbált nekik tényleg publikációs lehetőségeket biztosítani, vagy legalábbis fordító irodalomba bevonni őket. És Szenteleki Kornél leveléből idézem azt, hogy az én irodalom politikám az volt, hogy minden értéket összefogjak, és az irodalomnak egy közös alapot teremtsek. A harc, a tagozódás, a táborokra szakadás szerintem csak egy többségi irodalomban engedhetők meg. Ugye ez a minden értéket összefogjak, ez megjelenik általa szerkesztett antológiai címekben is, mint a Kéve, az olyan folyóirat címekben, mint a Kalandja, ami ugye mindegy ilyen összegyűjtést vagy összefogást szimbolizál. Ez pedig ez a harc, a tagozódás csak többségi irodalomban engedhettük meg, ez olyannyira igaz volt, hogy a 30-as évek vége, 40-es évek elején, mikor Magyarországon már a zsidó törvények keményen éreztették hatásukat, ez nyilván nem maradt visszhang nélkül a vajdaságban sem, ott viszont nagyon sok, főleg ugye az ideológia mentességéről ismert Kalandja volt az, ami nagyon sokszor felszólalt aként, hogy nem lehet vérségi igazolást kérni az íróktól, örüljünk annak, hogy vannak. Ez az inkább propagálása egy íróközösségnek, mint az esztétikai megfelelni vágyás volt az elsődleges szempont. Szenteleki halála után a Kalandja kiadott nyilvánvalóan egy szenteleki emlékszámot. Ebben Avéri István visszaemlékezéssel értelme ilyen memoária az, amit most idézek, hogy nálunk nem lehet elévült mértékkel mérni és abszolút mértékeket keresni, még a helyesírási hibákat is meg kell bocsájtani, hiszen sokan az iskolában egyetlen magyar szót sem hallottak. Ha Kazinci Ferenc Gyulai Pál szigorával és hevességével csakodott volna szét kortársai között, akkor talán jó időre tönkretette volna a magyar irodalom zsenge palántáit, a felelősség nagy. Ugye itt is megjelenik a Kazinci párhuzam, konkrétan a kritikai viszonyulás az, ami párhuzam válítja Szenteleki Kornéllal, illetve az eleje a szövegnek az szintén nagyon jellegzetes, ez a helyesírási hibákat is meg kell bocsájtani, mert hogy iskolában nem jártak, tehát itt nagyon sok irodalmon kívüli szempont volt az, ami a dilettánsoknak a szerepét szintén megengedővé tette, vagy megengedhetőnek mutatta legalábbis. És hát akkor beszéljünk is a a dilettánsok okozta problémákról. Itt a Ferdinandi idézet, amit ígértem még pár gondolat ezelőtt, hogy minden talajtalanság, tehát minden emigráció, a dilettantizmus, főként pedig a grafománia, az szófosás meleg ágya. Tehát ez az, amit jeleztem, hogy Ferdinandi György elég erősen megfogalmazta maga véleményét, hogy hát, hogy ugye tulajdonképpen ugyanabból a közegről beszél, amiből jó részt ő is indult, vagy amihez ő is tartozik. És én nem mondom, hogy nincs igaza. Tehát, hogy ez egyrészt látható tulajdonképpen az összes határon túli régióban, de beszélek Vajdaságról, mert azt ismerem jobban. Tehát Vajdaságban a dilettantizmus az egyébként egy nagyon érdekesen jelentkező, nem is volt az probléma, ahogy majd látjuk. Ugye Szenteleki Kornél levelet idézek meg én, amit Csuka Zoltának 1928-ban. Kevesen vagyunk, és ezért egy-két dilettánsnak mégiscsak meg kell bocsájtanunk. Már látszik ez a megengedő viszonyulás. Az pedig, hogy nem feltétlenül volt hátrány az, hogy valaki dilettáns, az egy másik levélből idézem, Csányi Endréről nyilatkozott Szenteleki Korni, akit nem véletlenül nem ismerünk. Ezt írja róla Szenteleki: Istenem, dilettáns, nem rakétázó tehetség, de dilettantizmusában van intelligencia és becsületesség. Tehát itt is azért látszik, hogy dilettáns és dilettáns között is volt egyrészt különbség. Másrészt pedig a Szentelekinek egyébként nagyon érdekes a dilettánsokhoz való viszonya, egyrészt saját magát is annak tekintette, mondvá, hogy a 20-as évek végén, 30-as évek elején Vajdaságban tehát senki nem szervezett még irodalmat azelőtt. Tulajdonképpen mindenki olyat csinál, amihez nem ért, de ez is az ő megfogalmazás, hogy ahol mindenki dilettáns, ott senki sem dilettáns, tehát mindenkire szükség van, mindenkinek van feladata. A másik nagyon sajátos elgondolása Szentelekinek, hogy ő nagyon sok esetben nem is a dilettán szót használja, hanem a mindenes kifejezést, ami hát azt jelenti, amit jelent, hogy mindenki ért mindenhez. Több kritika vitát is lefolytatott, főleg a Bács megyei naplónak a kritika, hát rovat nem volt, de részlegével. Tudniillik éppen erről, hogy nem lehet szakmunkás, úgymond irodalmi szakmunkásokat számon kérni, mert akkor soha nem lenne elvégezve az az irodalomszervezői feladat, ami egyébként rájuk vár, hanem pontosan ilyen mindenesekre van szükség, a regényíró írjon kritikát is, verset is és novellát is, a fordító ugyanúgy írjon oda-vissza mindenről kritikát, verset, novellát, mert hogy akkor lesz az a termés, amiből aztán majd idővel lehet szemezgetni, vagy amiből kiderül majd, hogy ki a jó és ki a nem. És ugye itt írja is Csuka Zoltánk szintén 1928-ban, hogy a dilettantizmus kérdése a mai körülmények között nem időszerű. Nem voltak tulajdonképpen abban a helyzetben, hogy dilettánsokat kezdjenek el maguk közül kiszortírozni, mert hogy tekintve akkor nem maradt volna sok író a Vajdaságban. Az irodalomtörténeti jelentőség a Kazinczy analógiának, az Hites Sándor fogalmazta meg egyébként a Csészabó Lászlóról szóló esszé kapcsán. Tudniillik azt írja, hogy a magyar nyelvű irodalom olyan módon kettőződött meg, hogy a magyarországi irodalomtörténeti írás saját múltját látta, saját eredetét élte újra az emigráció irodalmában. Nyilván, hogyha Magyarország irodalomtörténetben volt Kazinczy, volt egy kvázi irodalomszervezéshez hasonlítható jelenség, akkor onnan kezdjük el megérteni, hogy mi történt. Egyébként egy egészen más összetételű helyzetben, durván egyszerűsítő párhuzamok ezek mind, amik érdekes módon, vagy nem érdekes módon, de nem csak a magyarországi gondolkodásban jelennek meg. Ugye hát Szenteleki Kornélról például ott Vajdaságban kezdődött el ez megfogalmazódni, hogy Vajdaság Kazincia lenne. Tehát nem egy kívülről rájuk aggatott párhuzamok ezek. És ugye pont a Szenteleki példán látszik az, hogy analógiákat állítanak akkor is, amikor épp az önállóságuk mellett érvelnek. Tehát tulajdonképpen a saját irodalomtörténeti alapjaikat próbálják megfogalmazni, ehhez viszont némileg paradox módon magyarországi párhuzamokat használnak, tehát mégsem maradnak a saját közegük megértésének a keretén belül. Emellett pedig ugye irodalmi párosításokról is beszéltünk, amit ugye az előadásom elején említettem. Tehát itt meg már látszik, hogy nem is csak irodalmi jelenségeket vagy irodalomtörténeti folyamatokat állítanak párhuzamba, hanem konkrétan darabszámra irodalmi műveket is, ami hát egyrészt ugye, ahogy az előadás elején is mondtam, eléggé aláhúzza az adott határon túli művet. Önállóságában nem nagyon vizsgálták őket, vagy vizsgálják őket, arról még lesz szó, hanem sokkal könnyebb megérteni, vagy elfogadtatni, hogyha van egy olyan Magyarország, egy ismert magyarországi mű, amihez lehet kötni, akkor talán jobban hozzányúlnak a határon túli művekhez is, vagy nem. Tehát, hogy ez nyilván kérdés. Vajdaságból, ami párhuzamot tudok hozni, az Gion Nándornak a Testvérem Joab című regénye, amit rögtön az első kritikákban vajdasági rokonokként értékeltek. Varga Zoltánnak a kritikája volt az, amit ő így is kezdett, hogy mikor ő a rokonokat olvasta, akkor ő mennyire lelkes lett, és ő alig várta, hogy vajdaságban is valaki megírja a vajdasági rokonokat, és hogy hát Gion Nándor megírta. És bár Gion Nándor megírta, és a párhuzamot Varga Zoltán meg is húzta a rokonok és a testvérem Joab között, mégis arra jut, hogy hát ez mennyire igazságtalan szegény Gionnal, mert hogy idézem, a két regény összehasonlítása érdekes csábító feladat, még ha kicsit talán kíméletlenségnek látszik is a testvérem Joab szerzőjével szemben. Gion regénye legfeljebb egy harmadát teszi ki a rokonok terjedelmének, vagyis még egyenlő mérce mellett is képtelenség lenne tőle számon kérni Morris regényének teljességét. Ennek ellenére számon kéri, és úgy elemzi végig, illetve úgy kritizálja a testvérem Joabot, hogy ez hol feleltethető meg a rokonoknak, és hol nem. És hát nyilván a Gion regény hibája mindaz a pont, ahol nem feleltethető meg. Tehát nagyon sok hibás pontja van ebből kiindulva a Gion regénynek. A Hídban jelent meg egy vajdasági kritikus tollából, tehát nem egy magyarországi gondolkodásmód ez, hanem tulajdonképpen a saját közegében nem értelmeződött úgy egy határon túli mű, hogy az ottani viszonyokból indulnak ki. És ugye itt ki is emeltem az idézetben a még egyenlő mérce mellett is kifejezést, mert hát ugye itt fölmerül a sokat emlegetett kérdés, ami a határon túli és a nyugati magyar irodalommal kapcsolatban is sokat emlegetett kérdés, hogy létezik-e kettős kritikai mérce, vagy ugyanazzal mérjük-e, mint egy magyarországi művet. Én azt gondolom, tehát az én álláspontom az, hogy értelemszerű, és ez nem rossz, hogy kettős mérce létezik. Tehát ugyanúgy, ahogy egy vajdasági művet kétféleképpen ítélnek meg, ugyanúgy egy magyarországit is. Tehát mondjuk Grecso Krisztián is mást jelent a vajdaságban, mint amit itthon. Tehát ez nem csak egyoldalú kettős mérce az, amiről itt beszélhetünk. Ugye a múlt héten is emlegettem Sziverinek ezt az idézetét, ami úgy hangzik, hogy a határon túliakat csupán kuriózumként emlegetik, és nem a műveik miatt, melyek el sem jutnak az olvasóhoz, nem hogy megfelelő reális kritikai visszhangra találjanak. Ugye ez a kuriózumként, ez az, ami inkább a magyarországi kritika felől érkezhet a határon túli műveket vizsgálva, és amit Sziveri ugye ki is kér magának ebben a... Tulajdonképpen ez egy interjúból vett részlet. Egyfelől a magyarországi viszonyulás ez a kuriózumként való kezelés határozza meg, a másik pedig az, amit Szakolcai Lajos le is írt, illetve el is mondott, szó szerint idézem, annak az értékelése, hogy ilyen körülmények között a helytállás is becsülendő, tehát hogy minden egyes könyvnek illik körülni, ami mondjuk vajdaságban megjelenik, ennél fogva az, hogy az most jó vagy nem, az teljesen mindegy, tehát tulajdonképpen még mindig, mintha a 30-as évek legyen felkiáltásánál tartanánk, holott azért azt gondolom, hogy most már megvan az a bázis, meg főleg megvan az a vajdasági irodalomtörténeti hagyományvonal, amihez viszonyítva lehetne igenis értékelni akár rosszul is egy vajdasági művet. Tehát attól, hogy ott megjelenik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az akkor úgy jó is. Innentől fogva ugye beszélhetünk a mai kritikai viszonyulásokról. A vajdasági kritika vajdasági műről, hát erről Gerold László szokott nagyon sokat és nagyon mérgesen beszélni. Tudni illik, ilyen nincs, vagy nem nagyon van. Tehát egyrészt nem születnek kritikák, ahogy ő mondja, sok könyvről egyetlen kritika sem jelenik meg, ugyanakkor gyakori a fecsegő penzum kritika. Ami nekem érdekes, legalábbis a Gerold mondataiban az, hogy nagyon sokszor a magyarországi közeget is jellemzi mindez, amit ő egyébként ilyen vajdasági betegségnek tart. Ugye kicsi közeg, mindenki ismer mindenkit, mindenki inkább megdicséri a másikat, nehogy baj legyen. Vagy ha éppen valaki szid valakit, akkor az is személyes okokra vezethető vissza. Tehát maga az irodalmi szempontok a legritkább esetben jelennek meg a Gerold szerint a vajdasági kritikákban. Ugye ő írja azt is, hogy errefelé válság, vagy legalábbis minőségi pangás észlelhető. Tehát még hogyha lenne jó kritika, az sem születhetne meg jó regényekről, vagy jó művekről, mivel hogy minőségileg nem születik vajdaságban Gerold László szerint jó vagy értékelhető, legalábbis ő mindig a magyarországi relációban gondolkodik, tehát magyarországi mércével mérhetően nem születik vajdaságban a jó mű az ő meglátásai szerint, és hát ahogy mondtam is, az ő meggyőződése szerinted egy kis irodalom belterjes. Ugyanez elmondható tényleg a magyarországi viszonyokról is. Csak hát nyilván egy fizikailag kisebb irodalomban ezek sokkal élesebben és sokkal láthatóbb módon jelennek meg. A mai kritikai viszonyulásnak pedig van egy másik oldala is, ugye a magyarországi kritika a határon túli művekről. Hát, hogyha a vajdasági kritika nem létező, akkor a magyarországi kritika a határon túli művekről még annyira se. Tekintve, hogy nagyon sok esetben nem reflektálódik az, hogy határon túli művekről lenne szó. Ugye itt van az a Szenteleki idézet, amit emlegettem, hogy mindenek előtt termés kell ahhoz, hogy azt rostálhassuk. Tehát a Jugoszlávia szétesését ugye nagyon sokszor, Tomka Beátától kezdve Faragó Kornélián át nagyon sokan párhuzamba állítják a monarchia szétesésével. Tehát ez az analógia, ez még úgy megvan a fejekben. Viszont az, hogy a monarchia utáni irodalom szerveződési folyamatok jelenének meg a mostani Jugoszlávia szétesését követő helyzetben is, ezt már nagyon kevéssé reflektálják, holott szerintem nagyon hasonló folyamatok zajlanak, mint amik akkor zajlódhattak. Ugye mostanában indult el a hídkör, ami ugye a híd folyóirat körét tömörített, illetve a híd folyóirat által összefogott fiataloknak az irodalmi köre. Nagyon sok kötet jelenik meg, nagyon sok az első kötetes. Nagyon sok irodalmon kívüli szempont határozza meg azt, hogy milyen vajdasági irodalmi kép az, ami a kortárs, akár mondjuk a hídkörről kialakulhat. Ahogy mondtam is, tulajdonképpen a magyarországi kritika a határon túli irodalmi művekre egy nem létező műfaj, mivel hogy nem reflektálódik, nem válik szemponttá a határon túliság, vagy nagyon, nagyon ritka esetben. Például én értelemszerűen szoktam hangsúlyozni, hogyha a vajdasági kötetekről írok, mivel hogy nekem ugye az a fő szempontom. De egy magyarországi kritikusnak, akinek nem ez a kutatási területe, egyrészt vajon kezébe fog-e, vagy nem is a kezébe fog-e, hanem hogy átjut-e a határon egy-egy ilyen kötet. Ez a következő szempont. Tudniillik, nagyon élesen ketté válik egy-egy határon túli mű magyar nyelvű recepciója. Más szempontok alapján vizsgálják Magyarországon, és mások alapján a vajdaságban. És ugye ehhez, hogy ez a recepció kettében, ehhez alapvető feltétel, hogy az adott kötet az átkerüljön a határon, tehát effektíve megjelenjen Magyarországon is fizikai valójában. Ugye ez hát vagy úgy lehetséges, hogy magyarországi kiadónál jelenik meg az adott kötet, ez a leggyakoribb eset, vagy pedig átköltözött szerzőről van szó, vagy pedig két laki szerzőről, mint mondjuk Tolné Otto, aki mindenféle kiadónál, mindenféle korban mindenféléket kiad. Effektíve van egy ismerhető életmű már azelőtt, hogy a legújabb kötetei kikerülnének, de mondjuk egy első kötetes vagy egy második kötetes esetében ezek a művek még bőven vajdaságon belül maradnak. Vajdaságban is jelent meg tavaly, azt hiszem, Tékis Tamásnak a Tükörtestvér című kötete, ami szintén egy nemzedékregény, ugyanúgy, mint a Nyerges Gábornak a Cyrano című regénye. És nagyon érdekes nekem legalábbis egymás mellett olvasni őket, mert hát tulajdonképpen egy generációnak a két nemzedéke az, ami bennük megjelenik. És hogy miként értelmeződik ott egy nemzedéki regény, vagy mi az, ami ott nemzedéki élményként jelenik meg, mi az, ami Magyarországon. Tehát nagyon érdekes és izgalmas párhuzamok vonhatók, vagy nagyon érdekes beszélgetések lennének levezethetők ilyen szempontok alapján, ami nem egyezik az általam említett szó szerinti megfeleltetéseknek, tehát mondjuk a testvérem Jobb és a rokonok. Tehát nem arról van szó, hogy a Tékis Tamás regénye lenne a vajdasági Cyrano, hanem hogy ugyanannak a műfajnak egy nagyon érdekes, és pont, hogy nemzedékregény az egy nagyon speciális műfaj, én azt gondolom, maguk a szempontok lennének párbeszédképesek, hogyha tényleg elérhetők lennének ezek a művek. És hát ugye a recepció kettéválások, azok annyiból látványosabbak, hogy ugye említettem is, hogy sokat segít, hogyha az adott szerző átköltözik a vajdaságból Magyarországra, ami hát értelemszerűen irodalmon kívüli szempont, de abból a szempontból nagyon meghatározó, hogy a művei megismerhetők, elérhetők, és ezáltal viszont visszakereshetők már a korábbiak is. Volt már róla szó, hogy nagyon más szempontok alapján értékelődik itt egy könyv, vagy nem is értékelődik, hanem más szempontok alapján nyúlnak egy vajdasági könyvhöz itt, mint a vajdaságban. Ebből a szempontból nagyon érdekes Gion Nándornak az esete, aki ugye az 1990-es években, 90-ben azt hiszem, pont 90-ben költözött át Magyarországra. Neki ugye tulajdonképpen 69-ben indult el a pályája, a Két éltőek a barlangban című regényével, és ugye 90 után pedig még hát bőven regényeket is írt Magyarországról már, valamint novellás köteteket, illetve novellákat. Van egy tetralógiája, aminek a recepciójából ez gyönyörűen kilátszik ez a törés, ahol ő átköltözött Magyarországra. Ugye a tetralógiának az első két részét ő még a Vajdaságban írta, 73-ban a Latroknak is játszottat, 82-ben pedig a Rózsamézet. És ez a kettő az, hogyha jól emlékszem, akkor 86-ban jelent meg közös kiadásban, vagy egy kötetben. És utána eltelt egy jó 20 év, és a tetralógiát már a Magyarországra költözése után folytatta, 93-ban, hogyha jól emlékszem, és 96-ban jött talán az utolsó, tehát a negyedik rész. A Virágos katonáért ő díjat is kapott ott Vajdaságban. Tehát az egy tényleg egy nagyon jó regény, nagyon érdekes szempontok szerint, tulajdonképpen egy ifjúsági regény és felnőtt regény határán mozgó alkotásról van szó, tehát egy nagyon könnyen fogyasztható, Szent Tamáson játszódik, ami ugye egyfajta irodalmi lokálpatriotizmusként is értelmezhető. Tényleg volt egy vajdasági íze, ugye ezzel indította a tetralógiát, tulajdonképpen ő ezt egy történelmi regény pályázatra írta, annak ellenére, hogy a legkevésbé sem az, de ezt ő is tudta, ettől függetlenül beadta, meg is nyerte. Tehát tényleg az első két regénynek komoly sikere volt a Vajdaságban. Átköltözött ő ugye időközben Magyarországra, folytatta a tetralógiát, és a harmadik, negyedik regénynek a megítélése viszont síralmas. Tehát, hogy nagyon rossz, nem jó, nem kötődik szervesen, poétikailag is, narratológiailag is, minden szempontból sokkal gyengébb. Ezzel szemben viszont a magyarországi kritika a harmadik, negyedik regényt is pozitívan értékelte. És tulajdonképpen azokon a szempontok mentén, amik alapján a vajdasági elítélte, tehát hogy narratológiailag mennyire összetett és mennyire jól kapcsolódik az előző kettő regényhez, stb. Tehát itt is gyanús, hogy Gionnak az irodalmi megítélésében is lecsapódott az az ellentét, ami a Vajdaságban a Magyarországra költözött szerzőket személyben érintette. Külön látványossá teszi a Gion megítélése közti különbséget, hogy ugye 2009-ben jelent meg róla két monográfia, Elek Tibor magyarországi irodalomtörténésztől egyrészt, és Gerold László vajdasági irodalomtörténésztől másrészt. Nagyon izgalmas a kettőt együtt olvasni, mert mintha nem ugyanarról a szerzőről szólna. Tehát egészen más megítélések mentén halad a két irodalomtörténész. A másik nagyon gyakori jelenség, hogy más irodalmi folyamatokba kapcsolják az adott műveket. Tehát itt ugye már túléptünk az értékítéleten magán, hanem itt már tényleg irodalmi tendenciákról van szó. Ehhez pedig nagyon jó példa Lovas Ildikóé, akinek a műveit a Vajdaságban egyfajta posztjugoszláv háborús tematikához kapcsolják, horvát, illetve szerb nemzetiségű írónők műveivel együtt, és nem csak írónőkével, tehát ott tényleg ott a háborús, illetve ez a Jugoszlávia szétesését követő hangulatnak a megfogalmazása az, amit Lovasban díjaznak. Ellenben Magyarországon Lovas Ildikó nőíró, amit egyrészt ő maga sem annyira díjaz, annak ellenére, hogy nyilván ő írja meg a műveit olyanra, hogy ezt is lehet rá mondani. Egyrészt rájátszik erre a nőíró szerepre is magyarországi közegben. Nyilván, mert hogy itt kevésbé érthető az a posztháborús helyzet, vagy életélmény, ami a jugoszlávoknak, illetve a vajdaságiaknak, szerbeknek sokkal inkább átélhető. Tehát nyilván kellett egy olyan vonal, ami mentén Magyarországon is ő megtalálja a saját helyét. Érdekes az, amit olyan magyarországi íróknak az újraírásával csinál, mint például Kosztolányi Dezső és Csát Géza. Ugye Kosztolányi Dezsőnek a Lovas első regénye a Mesztelenül a történetben, ez 2000-es regény. Ennek ugye a címében is ott van a Kosztolányi Mesztelenül című kötete, amit tulajdonképpen egyfajta alapnak vesz a Lovas, illetve nem is a verseket írja újra, mivel hogy prózáról van szó, hanem magát a Kosztolányi alakot veszi ő elő, illetve a Kosztolányi regény alakokat, tehát mondjuk Pacsirta, mint szereplő jelenik meg a Lovasnál is, mint szabadkai nő tulajdonképpen. Egy Szabadkához köthető Kosztolányi újraírás az, amit a Lovas ebben a művében végrehajt. És Kosztolányi egyébként rendre továbbra is mindig felbukkan, még a legutóbbi mostani cenzúra alatti cím kötetében is azt írja, hogy az egyébként budapesti hősnő azt mondja a saját családjáról, hogy azt Kosztolányi tartotta össze, mint egy gőzölgő tea. A másik ilyen kiemelt szerzője Lovasnak pedig Csát Géza, ugye ő is a szabadkai születésű, vagy szarkai kötődésű, részben emiatt. A Kosztolányival kapcsolatban pedig ugye a spanyol menyasszony az, ami említhető. Ott a csátnaplókat írja nagyon izgalmasan újra, illetve idézi fel a csát feleségének a szempontjából írt tulajdonképpen egy fiktív naplót, vagy az ő naplója nem ismert, vagy nem ismerhető. Csátnaplókban olvasható szituációkat írja meg ugyanúgy néha szó szerint, csak a női szempontból. És ugye ennek született egy színházi előadás is, ahol 7 darab nő játszik, ők a kvázi spanyol menyasszonyok. Ugye a lovas mindig két szálon futatja a cselekményt, tehát a magában az előadásban nem csak a Csát Géza féle vonal szerepel, hanem az amúgy szabadkai szingli 20 éves lánynak az élményei is feldolgozódnak, és a kettő nagyon izgalmasan kapcsolódik egyébként össze. A jövő héttől már lesz szó, az az egy-egy mű különböző megítélése, tehát nem egy életmű vagy nem egy pályaszakasznak, hanem konkrétan egy-egy műnek a megítélésének a változásai. Erre lesz ugye jó példa majd Balázs Attilának a Cuniculus című, egyébként szerintem nagyon jó regénye. De tulajdonképpen ugye ide kapcsolható már a Guion tetralógiának is az ellentétes kritikai visszhangja Magyarországon, illetve Vajdaságban. A Balázs Attila, amennyit most így előre vetítenék a jövő hétből, a vajdasági neoavangárdnak egy nagyon meghatározó, elindító alakja volt. A Cuniculus ugye 79-ben jelent meg, ugyanakkor, mint amikor Magyarországon Eszterházynak a termelési regénye. Nagyon hasonló formailag is a két mű, tartalmilag is tulajdonképpen, irodalmi szándékukat tekintve nem. De ugye, ami vajdaságban a neoavangárd, az Magyarországon a posztmodern. Ugyanabban az időben két különböző és eltérő irodalmi folyamat zajlott, ami mégis nagyon hasonlít egymásra. És hát Balázs Attila kötetéről annyira nagyon mégsem tud itthon senki. Tehát Vajdaságban ugye 79-ben jelent meg, a 80-as években kritikában tulajdonképpen ott volt, hogy ez az Eszterházi regénye milyen jó, mert hogy hát azért Eszterházi nyilván ismert volt a Vajdaságban is, Balázs Attila regénye pedig annyira nem került át Magyarországra, hogy ebből egy izgalmas párbeszéd kialakuljon. De hát erről majd bővebben inkább a jövő héten beszélnék. Ennyit gondoltam volna mostanra. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele. Szarvas Melinda előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 7-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyő Janka.